Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 19. szemeszterének 11. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 19. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Pósa Anikó, jelenleg az STL-TTIK élettani, szervezettani és idegtudományi tanszékének munkatársa. Az STN töltött egyetemi éveit követően kezdett el keringésfarmakológiai kutatásokkal foglalkozni. Jelentős kutatói tapasztalatokat szerzett Ausztriában, majd külföldről hazatérve a Szegedi Tudományegyetemen folytatta kutatási tevékenységét. PhD fokozatát 2008-ban szerezte, 2015-ben habilitált. Kutató munkájának központjában a kardiovaszkuláris rendszer molekuláris és fiziológiai vizsgálatai állnak, emellett tevékenységének hangsúlyos része az oktatás is. Több éve tart alap- és speciális kollégiumokat, valamint PhD kurzusokat a Szegedi Tudományegyetemen. Tagja a Magyar Kardiológus Társaságnak, a Magyar Élettani Társaságnak, valamint számos nemzetközi tudományos társaságnak. Munkáját az MTA 2008-ban Bólyai János kutatási ösztöndíjjal, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2013-ban Magyari Zoltán posztdoktori ösztöndíjjal, és 2016-ban új nemzeti kiválóság ösztöndíjjal jutalmazta. Felkérem Pósa Anikó adjunktusasszonyt, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság! Szeretettel köszöntök mindenkit itt a kongresszusi teremben. Az elkövetkezendő 50 percben az öregedéssel, az öregedési folyamatok biológiai aspektusairól szeretnék előadást tartani Önöknek. Gyakorlatilag egy statisztikai adattal kezdeném az előadásomat, miszerint elmondható, hogy a népességünk folyamatosan öregszik. Tehát a várható élettartam kitolódással azt eredményezte, hogy az öregkori populáció, itt értem ez alatt a 65 évnél idősebb populációnak az arányát jelentősen megnövekedett, és a statisztikai adatok szerint ez folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Hogyha rápillantunk az ábrára és megnézzük Magyarország helyzetét, ahol tulajdonképpen a születéskor várható élettartam nők esetében 78,7, férfiak esetében 71,6 életévre telhető. Ez tulajdonképpen elmarad az uniós átlagtól, de ha biológiailag tekintem a dolgokat, akkor a történelem folyamán, bár ugye a várható élettartam fokozatosan kitolódott, mégis az élettartam, amit egy ember leélhet így az életében, az gyakorlatilag nem változott. A tudomány jelenlegi állás szerint, bár tudom, hogy a médiában most elhangzottak kicsit több évet megélt egyének, de a 120 életév tehető a maximális élettartam. Tulajdonképpen, akik gerontológiával foglalkoznak, illetve ezzel kapcsolatos kutatásokat végeznek, azok nagyrészt rágcsálókon végzik ezeket a kísérleteket, és egy rágcsálónak az élettartama az durván ilyen 4 évre tehető, tehát ezt szoktuk összevetni az emberi 120-100 év fölötti élettartammal. Gyakorlatilag az utóbbi évtizedekben azért az öregedés elméletek a tudomány középpontjába kerültek. Számos öregedési elmélet létezik, így létezik az evolúciós elmélet, programozott elméletek, a károsodási elméletek. Hogyha egy kicsit mélyebben belenézünk, akkor az evolúciós elméletekben láthatunk egy olyan típust, hogy a programozott halál elmélete. Ez tulajdonképpen kimondja azt, ez egy olyan genetikai momentum, ami meghatározza, hogy mennyi a maximális élettartam. Tulajdonképpen leegyszerűsítve ezt így mondanám. a mutációk felgyülemlésének elmélete, aminek tulajdonképpen a lényege az, hogy az életkorunk során, ahogy haladunk előre, a mutációk felgyülemlenek. Ahogy a mutációk felgyülemlenek a szervezetben, nyilvánvalóan ez maga után vonja egy genetikai, genomikai instabilitást, amely apoptózisok, sejtelhalások sorozatát vonja maga után. Tehát ez is egy öregedési elmélet volt, amit szerettem volna kiemelni. A programozott elméletek, ezek tulajdonképpen bizonyos szervek, szervrendszereknek a hanyatlását, öregedését helyezik előtérbe, legfőképpen az immunrendszert említeném itt, meg majd a neuroendokrin rendszert, tehát az immunrendszer, illetve a neuroendokrin rendszernek a hanyatlásával, illetve a szabályozási folyamatoknak a károsodásával egyfajta öregedési folyamatok indulnak el. A károsodási elméletek alapján tulajdonképpen itt olyan elméleteket sorakoztatnak föl a tudósok, hogy gyakorlatilag a szervezetben amúgy működő javító mechanizmusok vagy repair mechanizmusok károsodnak, esetlegesen csökkennek. Ennek következménye lesz, hogy vagy káros, vagy pedig nem megfelelő fehérjék halmozódnak fel a szervezetben, és hulladékként tekinthető ezeknek tulajdonképpen hulladékként is viselkedik ezek a fehérjék, és az is lesz a sorsuk az élet folyamán. Egyedi mechanizmusok vannak, ezek mindenféle kémiai mechanizmusok, amelyek az öregedéssel kapcsolhatóak össze, egyes fehérjék, enzimek, illetve géneknek a metilációjával, glikációjával kapcsolatosak. Ezekhez a károsodási elméletekhez tartozik tulajdonképpen egy stressz indukálta öregedési elmélet. Ez a gerontológiai tudományoknak a középpontjába kerül tulajdonképpen ez a mitokondriális öregedés elmélete, avagy szabadgyök elméletként is szokták emlegetni. Mi is ez a mitokondrium? Ez ugye a mitokondrium, ez tulajdonképpen egy eukarióta sejt organellum, egy energiabomba. Hallottunk már arról, hogy léteznek bizonyos reaktív oxigén szabadgyökök, vagy szabadgyökökként szokták őket emlegetni. Tulajdonképpen ezek a reaktív oxigén szabadgyökök 90%-ban a mitokondriumból szabadulnak fel. És ahogy haladunk előre életkorban, az öregedés folyamán, tulajdonképpen a mitokondriumban egy instabilitás lép életbe, illetve szivárgó mechanizmusok, ezeket így hívják, szivárgó mechanizmusok kapcsolnak be, amelynek következtében ezek a reaktív oxigén szabadgyökök felszabadulnak. Ezek a reaktív oxigén szabadgyökök, ezek amúgy is léteznek ugye a szervezetben, mint mondottam, a mitokondriumban keletkeznek, páratlan elektronnal rendelkeznek, és légzési lánc melléktermékeként szabadulnak fel. Nincs is ezzel semmi gond ezeknek a felszabadulásával, leszámítva, hogyha ez a felszabadulás, ez nagyfokú, illetve akkor okozhat problémát a szervezetben, hogyha a gyökfogó mechanizmusok nem működnek kielégítően. Milyen gyökfogó mechanizmusokra is gondolok itt? Gyökfogó mechanizmusokat indítanak el bizonyos kémiai ágensek, vitaminok, kémiai anyagok, vagy akár maga a sport is, és akár maga egy kalória megvonásnak az elmélete is egy ilyen gyökfogó mechanizmusnak tekinthető. Például kémiai ágensek közül említeném itt a koenzim Q-t, szuperoxid dizmutáz enzimet, vagy szokták emlegetni a vörösbornak a resveratrol tartalmát, így ajánlott 1-2 deci napi vörösbor fogyasztás, hiszen ugye tartalmazza ezt a gyökfogó resveratrol kémiai ágens, és ugye minden evolúciós és minden nem evolúciós elmélet szerint is, ami az öregedéssel kapcsolatos, már a kalória megvonást úgy tekinti, hogy tulajdonképpen egy öregedés gátló mechanizmusokat indíthat el. Későbbiekben beszélek is még az előadásomban erről a kalória megvonásról, és ezzel kapcsolatos tudományos eredményekről. Miért is kitüntetett szerepű ez a mitokondrium, ami ugye egy sejtorganellum, mint mondottam? Azért is, mert tulajdonképpen ez a mitokondriális DNS, ez sokkal sérülékenyebb, mint maga a genomiális DNS. Ezt a mitokondriális DNS-t nem védi hiszton réteg, nem olyanok a javító mechanizmusok, ráadásul tartalmaznak ilyen nem kódoló szekvenciákat, tehát, hogyha bármiféle károsodás éri ezt a DNS-t, akkor kódoló szekvenciákat fog érinteni, és akkor irreverzibilis következményei lehetnek ezeknek a károsodásoknak. Gyakorlatilag a mitokondriális DNS körülbelül 10-szer gyakrabban szenved károsodást, 10-szer gyakrabban okoz irreverzibilis károsodást, mint maga a genomikus DNS. Öregedési folyamatok. Sok-sok szervrendszert érintenek, nyilván 50 perc kevés arra, hogy minden szervrendszerről beszéljek. Kitüntetett szerepe van sajnálatos módon, de mindenki számára nagyon fontos ugye a bőrnek. Kitüntetett szerepe van az emésztőtraktusnak, gastrointestinális traktusnak, így a májnak is, légzőszervrendszernek. Amiről az előadásomban kicsit lényegesebben, tartalmasabban szeretnék szólni, ez a keringési rendszer, a kardiovaszkuláris rendszer, maga a testösszetétel öregedés szerinti változásáról szeretnék beszélni, az idegrendszeri változásokról, illetve a nőkben a menopauza után az endogén, ösztrogén hiány következtében fellépő, vagy akár az öregedés, nagyon nehéz ugye elválasztani az öregedés fellépésével, az endogén, ösztrogén hiányában mindenféle keringési, idegrendszeri és csontrendszeri, mozgásszervrendszeri káros mechanizmusokról. Ha az öregedési folyamatokat nézzük, akkor ugye megállapíthatjuk, hogy léteznek, már nagyjából beszéltem is erről, olyan ágensek és olyan folyamatok, amelyek az öregedési folyamatokat gyakorlatilag gátolják. Vannak olyan gének, enzimek, mechanizmusok, amelyek ugye az öregedési folyamatokat gyorsítják. Nyilvánvalóan egy öregedéssel, az öregedés biológiai aspektusával foglalkozó tudománynak, illetve magának a kutatónak is, ezekkel az ágensekkel érdemes foglalkozni. Itt szeretnék kiemelni pár fontosabb dolgot. Az öregedési folyamatokat gátló szerepe van tulajdonképpen magának a kalória megvonásnak. Itt említettem ugye a kémiai anyagokat, például ugye a vörösbor kapcsán, illetve számos más molekula van, amelyek lassítják ezeket a folyamatokat. Viszont vannak öregedés gyorsító folyamatok, pont a kalória megvonásnak az ellentetjét emelném itt ki, a fokozott kalória bevitelt, amely ugye felbomlasztja az inzulin cukorháztartást, és már is ott tartunk, hogy az öregedési folyamatok felgyorsulnak, ami ugye károsodással együtt jár, nem feltétlenül a fenotípus megjelenésben gyakorlatilag, hanem ugye fontos szervrendszerek károsodása, az ugye néha az élettel összeegyeztethetetlen folyamatokat indít el. A testsúly és a test összetételnek a korfüggő változásáról szeretnék pár szóban szólni. Hogyha pillanatra rátekintünk az ábrára, mi is a két trend tulajdonképpen az öregedéssel kapcsolatban? Két trendet tudok sajnálatos módon elkülöníteni, és pont egymásnak szöges ellentétje a kettő. Egyik trend az, hogy gyakorlatilag a középkorú lakosság elhízott, vagyis megnövekedett a metabolikus szindrómának a valószínűsége. Mit is értek itt elhízás alatt? Tulajdonképpen amire a fókusz van, az a viszcerális zsírtömegnek a megnövekedés, ami ugye nyilvánvalóan maga után vonja az izomtömegnek a csökkenését is. Középkorú férfiakban hamarabb következik be ez, és a nőkben gyakorlatilag fokozódik a menopauza beálltával, így tulajdonítanak szerepet az endogén ösztrogén hiánynak is, nyilvánvalóan az öregedési mechanizmusoknak is. A másik ilyen trend viszont az, hogy tulajdonképpen ugye az időskori anorexiáról beszélek most jelen pillanatban, ugye ami egyébként a nőkre jellemző leginkább, a kor előre haladtával, ahogy csökken, tehát drasztikus mértékben csökkenhet a kalóriabevitel, amelynek következménye szintén súlyos lehet, hiszen az izomtömeg egy 30% fölötti vesztesége, ez már ugye már szarkopéniának hívjuk, gyakorlatilag mozgásképtelenséghez vezethet, az oszteoporózisos, csontritkulásos eseteknek a száma jelentősen megnövekszik, és gyakorlatilag a mindennapi életvitelben korlátozhatja ezeket az embereket. Nem csak a viszcerális hasi zsír felhalmozódásról beszélnék, hanem olyan sejtek is felszaporodnak a szervezetben, ilyen-olyan helyeken, mint például a csontvelő, az izomsejtek között, izomszövetekben, amelyeket úgy hívunk, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen zsírsejt-szerű sejteknek hívjuk őket, ők a MAD sejtek. Ezek a sejtek, ahogy felszaporodnak, ugye ez főleg egyébként tényleg öregedés következtében a kor előre haladtával szaporodnak föl leginkább, a zsírdepók csökkenni fognak, növekedni fog a zsírsejteken kívüli zsírlerakódás, értem itt tulajdonképpen akár a cellulitiszt, mint olyat, az inzulinérzékenység jelentősen lecsökken, és a gyulladásos folyamatok megindulnak. Itt a gyulladásos folyamatok, mint látják, a citokineknek a koncentrációja szervezetben megemelkedik. Itt az egy dolog, hogy a citokineknek a koncentrációja megemelkedik, és ezáltal az oxidáns, antioxidáns egyensúly felbomlik, de ugye olyan krónikus gyulladásos folyamatok indulhatnak meg, amelyek esetlegesen irreverzibilisek lehetnek. Már említettem, hogy nem csak annak vannak súlyos következményei, hogyha valaki fokozott táplálék bevitellel él, hanem tulajdonképpen a drasztikusan lecsökkent kalóriabevitelnek is, amelynek következményei szintén hasonlóak, tehát a citokineknek a felhalmozódása, ugye ennek eredménye lesz maga a gyulladásos folyamatoknak az elindulása, megnövekedik a szervezetben az oxidatív stressz, a hormonális egyensúly felbomlik, csökkent ezáltal a fizikai aktivitás. Ez egy teljes ördögi kör, hiszen maga után vonja az izomtömegnek a drasztikus lecsökkenését, vagyis a szarkopénia kialakulását, ezáltal nyilvánvalóan egy meglassult mozgás, meglassult járás, csontritkulásos eseteknek a száma megnövekszik, károsodik maga a hőszabályozás, és egyáltalán a mindennapi élet ezáltal korlátozottá válik. Már említettem, hogyha egy kicsit a nőknél maradunk, a menopauzáról. A menopauza ugye maga az endogén ösztrogén hiánya gyakorlatilag természetes úton. Itt a 65 évet szerettem mondani, a 65 év feletti női lakosság érintett leginkább. Az is tudományosan bizonyított, hogy gyakorlatilag 65 év alatt a férfiakban sokan gyakrabban fordulnak elő kardiovaszkuláris megbetegedések. Akár egyébként idegrendszeri eredetű demenciák, Alzheimer-kóros esetek is, amint viszont a nők belépnek a menopauzában 65 év fölött az endogén ösztrogén hiány következtében, itt is drasztikusan megnövekszik az Alzheimer-kóros eseteknek a száma, a kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás jelentősen megnövekszik, és gyakorlatilag a mozgásszervi betegségek is előtérbe kerülnek, értem ez alatt a csontritkulást. Egyrészt ugye az öregedési folyamatok is felelőssé tehető, de azért nagy vonalakban itt lehet érezni, hogy az endogén ösztrogén hiány az egy fontos tényező és egy fontos rizikófaktor ezek tekintetében. Ugye az ösztrogén hiány következtében nem csak a kardiovaszkuláris eseteknek a száma, károsodásoknak a száma növekszik, hanem gyakorlatilag metabolikus átalakulások következnek be, megváltozik a lipid profil, az elhízás alakul ki, ennek talaján mindemellett magas vérnyomás, cukorbetegség, kettes típusú diabétesz alakulhat ki, ahogy ugye ezek mentén is, meg magának az ösztrogén hiánynak amúgy is következménye egy kardiovaszkuláris rizikó növekedés, az iszkémiás betegségnek, az aterosklerotikus eseteknek a száma is jelentősen megnövekszik. Így néz ki tulajdonképpen, hogyha a kardiovaszkuláris rendszert nézünk, egy fiatal szív és egy időszív. Ha összehasonlítjuk az ábra két oldalát, akkor látható, illetve higgyék el nekem, hogyha nem látható, hogy egy szívben, gyakorlatilag az idős korban az emelkedett az aritmiának a kockázata, megjelennek apoptotikus, nekrotikus sejtek, ezek már elhalt sejtek, fibrózisok jelennek, aminek semmi keresni valója nincs a szívben, gyakorlatilag hipertrófia alakul ki, iszkémiás szövetek jelennek meg. Mind a mellett, hogy maga a szívnek az anatómiája kicsit megváltozik, már úgy értem, hogy megváltozik, hogy a gyakorlatilag kisebb értelemben ugye megjelennek idegen szövettani elemek, amik befolyásolják a szív normális működését. Mindemellett az erek állapota is jelentős változáson megy keresztül. Mindamellett, hogy itt is az erekben iszkémiás szövet alakul ki, meg gyakorlatilag az érfalatnak a rugalmassága csökkenni fog. Ez köszönhető bizonyos enzimeknek, ugyanis azok az enzimek, amelyek kollagént bontják, ezek ilyen metalloprotáz, matrix metalloprotáznak nevezzük ezeket az enzimeket, ezeknek szintje jelentősen megnövekszik, és hogyha ugye a kollagenáz enzimnek a termelődése lévén gyakorlatilag ugye a kollagénnek a mennyisége csökkenni fog a nagyobb ereknek a falában, és mind a mellett, hogy ezek megtörténnek, gyakorlatilag a szervezetben termelődő vazoaktív gázoknak a mennyisége is drasztikusan lecsökken. Miért is csökken le? Egyrészt ez is egy ösztrogén mediálta folyamat, másrészt meg az életkor előrehaladtával. A szervezetben endogénen termelődő enzimek, mint a nitrogénmonoxid szintáz enzim, illetve a hemoxigenáz enzim, csökken a termelődésük. Ezáltal, hogy csökken ezeknek az enzimeknek a termelődése, ezáltal sokkal kevesebb mennyiségben keletkezik a szervezetben, amúgy is kevés mennyiségben van jelen nitrogénmonoxid, illetve szénmonoxid, és mind a nitrogénmonoxid, és ez az ekvimoláris mennyiségű, hangsúlyozom, ekvimoláris mennyiségekről beszélünk, szénmonoxid a szervezetben, eddig a rezisztencia ereknek az elernyedését, vazodillatációját idézte elő. Amint ezeknek az enzimeknek, illetve ezeknek a vazoaktív gázoknak a szintje csökkenni fog, rögtön ér összehúzódást tapasztalható, hogyha az erek össze vannak húzódva, folyamatosan vazokonstriktív állapotban vannak, akkor nyilvánvalóan a vérnyomás megnövekszik, és ezáltal a kardiovaszkuláris rizikó is. Ezt egy kicsit a tudomány nyelvére úgy szoktuk lefordítani, most állatkísérletekről fogok beszélni, hogy így mutassak ezzel kapcsolatos igazolásokat is, akár a mi kutatócsoportunkból, akár más kutatócsoportokból. Ezen az ábrán tulajdonképpen azt szeretném demonstrálni, hogy hogyan is hat az ösztrogén hiány az ST depresszió kialakulására. Ez az ST depresszió, ez egy EKG-n megjelenő elváltozás tulajdonképpen valamilyen hatásra. Itt jelen pillanatban, ebben a kísérletsorozatban egy olyan hatás volt, hogy egy adrenalint kaptak a kísérleti állatok, ezt követően pont egy fentolamin nevezetű szert, amely az adrenalin hatására megnövekedő artériás középvérnyomást csökkentette, drasztikusan csökkentette 30 másodpercen belül, ami nyilvánvalóan az EKG-n eltérést fog eredményezni. De drasztikus eltérés tulajdonképpen csak azokban a kísérleti állatokban volt tapasztalható, ahol ösztrogén hiány van. Értem ez alatt azokat a kísérleti állatokat, akik már öregek. Őket jelöltem A-val, tehát itt szignifikáns, jelentős mértékű ST depresszió volt kimutatható, illetve összevetettük olyan állatokkal, amelyeknek kétoldali petefészek eltávolítása volt, illetve olyan állatokkal, amelyeken farmakológiai ovariektómiát végeztünk, gyakorlatilag farmakológiailag tüntettük el az endogén ösztrogént a szervezetből. Ez egy alfa aromatáz inhibitor anyaggal történt. Mindhárom esetben gyakorlatilag az EKG-n elváltozás tapasztalható, még kontroll, fiatal, nőstény állatokban ez nem volt kimutatható. Ezeket ugye említettem, a vazoaktív gázok jelenlétét a szervezetben. Itt most, mivel a tudomány keveset foglalkozik a szénmonoxiddal, főleg a nitrogénmonoxiddal foglalkozik, a hemoxigenáz enzim tekintetében szeretném bemutatni. Itt látszik egy videó, ami nagyon gyors, hát nagyon örülnénk neki, hogyha ezek a vizsgálatok ezek ilyen gyorsan működnének. Ezek sajnos nem ilyen gyorsak, csak a videó felvétel kedvéért. Ez egy Western blotnak nevezett készülék, ahol bizonyos fehérjéknek az expresszióját lehet vizsgálni, és megjelennek egy, ezek a fehérjék kifejeződnek gyakorlatilag, és meg lehet nézni, hogy milyen különbségeket mutatnak. Itt is hasonlóan ábrázoltam az idős nőstények, illetve az endogén ösztrogén hiányos nőstények esetében azt, hogy magának ennek az enzimnek, ami egy antioxidáns enzim, a hemoxigenáz enzimnek jelentősen lecsökkent az aktivitása, illetve ennek az enzimnek több típusa van, egyes típusú és kettes típusú, nyilván egyenként is meg szokták ezt vizsgálni. Egyenként mind az egyes típusú, mind pedig a kettes típusú enzimnek ugyanúgy csökken az aktivitása endogén-ösztrogén hiány következtében. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mivel ez az enzim gyakorlatilag egy antioxidáns enzim, ez a hemoxigenáz, hogyha ennek lecsökken az aktivitása a szervezetben, akkor ugye az antioxidáns mechanizmusok azok gyakorlatilag nem működnek megfelelően, vagyis hosszú távú következményei lesznek, itt most történetesen a kardiovaszkuláris rendszerre, de ez nem csak a kardiovaszkuláris rendszerben van így, ugyanígy működik a légzőrendszerben, és ugyanígy működik az idegrendszerben is. Beszéltem arról, hogy ugye a gyulladásos citokineknek a koncentrációja jelentősen megnövekszik az öregedés előrehaladtával, illetve akár endogén-ösztrogén hiányában. Ez is vizsgálható bizonyos enzimeknek a koncentrációjának mérésével, illetve enzimek aktivitásának mérésével. Ezek a TNF-alfa, illetve az interleukén 6, ezek gyulladásos citokinek gyakorlatilag, ez a mieloperoxidáz nevezetű enzim, ez meg egy a neutrofil granulocitáknak az infiltrációjával arányosan változó enzim, ennek aktivitása ezekkel arányosan változik, és láthatjuk, hogy ahogy a mieloperoxidáz enzimnek a szintje megnövekszik a kor előre haladtával, illetve ösztrogén hiányában, ugyanúgy a gyulladáskeltő citokinek, a TNF-alfának, illetve az interleukin 6-nak a koncentrációja jelentősen megnövekedett, mind a farmakológiai ovariektomizált állatokon, mind a kétoldali petefészek eltávolításon átesett állatokon, és ami ugye az előadásban kitüntetett szerepű, az idős állatokon egyaránt. Az előadásnak ugye a lényegi része tulajdonképpen a sporttal az öregedés ellen. A kalória megvonás valamilyen szinten az előadás elején már megelőlegeztem, hogy ugye öregedés gátló hatása van erről, nincsenek is nagy viták az irodalomban, ez így van, én is mutatok majd erről egy pár ábrát. Viszont a sport, mint olyan, a kalória megvonással együtt, illetve külön kutatott, akár humán vonatkozásban, akár állatkísérletes vonatkozásban. Én most állatkísérletes eredményeket szeretnék összevetni humán vizsgálatok eredményeivel. Mi is történik összefoglalva öregedés során? Gyakorlatilag obezitás, elhízás alakul ki, metabolikus stressz jön létre, ezeknek a talaján magas vérnyomás, diabétesz, magas vércukorszint alakul ki, illetve a gyulladásos citokinek felhalmozódásával a krónikus gyulladás idézhető elő, amelynek következtében a szabad gyökök, a reaktív oxigén és a nitrogén szabad gyökök, ezek felszaporodnak, Ennek következtében egy miokardiális károsodás alakul ki, tehát a szívizomszövet károsodáson esik át, amelynek következménye lesz a kardiomiopátia, miokardiális infarktus, illetve szívelégtelenség. Kalória megvonással gyakorlatilag, illetve a sporttal, akár egy rekreációs tréninggel, egy rekreatív tréninggel bele lehet avatkozni ezekbe a folyamatokban. Azzal, hogy a sporttal, valamint a kalória megvonással kicsit egyensúlyba helyezzük az antioxidáns, illetve az oxidáns folyamatokat, ezáltal gyakorlatilag a kardiovaszkuláris védelem szolgálatába is állunk. Mivel sporttal és kalória megvonással az általam elmondott vazoaktív gázokat termelő enzimeknek a szintje is befolyásolhatók olyan enzimek, amelyek antioxidánsak, ezáltal gyakorlatilag az öregedési folyamatok, a szerveket, szervrendszereket érintő öregedési folyamatok késleltethetőek. Kalória restrikció hatása az élettartam. Ez mindig nagyon jó kérdés szokott lenni, mert mihez képest ugye? Tehát ez az ábra azt mutatja, hogy mi történik. 25%-os kalória megvonással, ezt ugye a zöld diagram mutatja, mi történik 55-65%-os kalória megvonással, amit ugye a kék diagramok mutatnak, X tengelyen az életkor, a másik tengelyen pedig maga a túlélés van ábrázolva. Gyakorlatilag, hogyha ránézünk erre az ábrára, akkor azt mutatja, hogy a kalória megvonással, 50%-os kalória megvonással mondjuk, a maximális élettartam kitolható. Ezen nincs vita az irodalomban. Mit értek kalória megvonás alatt, mert ugye ezt szokták föltenni kérdésnek, hogy ez nagyon jó, de mondjuk egy fiatal hölgy van, aki 800 kalóriát eszik meg naponta, egy idősebb férfi lehet, hogy 5000-et. Tehát, hogy most mihez képest vagyunk 50%-on, itt az irodalmak, illetve ahol nincsen kalória megvonás, ez a 2000-2500 kalóriás napi fogyasztást veszik alapul, és ehhez képest történnek százalékban a kalóriáknak a visszavonásai. Ez rákcsálók esetében egyébként úgy történik, állatkísérletes modellezésben, hogy egészen egyszerűen monitorozzuk, hogy egy patkány mennyit eszik egy bizonyos életkorban, és akkor X napig történetesen monitorozzuk, és akkor már tudjuk, hogy ez alatt az idő alatt táplálék visszamérésen mennyit evett, és az 50%-os kalória megvonása azt jelenti, hogy gyakorlatilag az 50%-át elvonjuk az ételnek, és akkor a patkány nem nagyon szokott már ő sem örülni, nyilván van ez a humán vonatkozásban is így van. Viszont nagyon pozitív változásokat tudunk tapasztalni. Mind a mellett a kalória megvonás csökkenti ugye gyakorlatilag a maximális élettartalmat növeli, csökkenteni fogja a daganatos megbetegedéseknek a számát, a vesebetegségeknek a kialakulását, valamint a szív-érrendszeri megbetegedéseknek a kockázatát. Itt a fő hatásmechanizmus, amit említettem, gyakorlatilag az, hogy a szabad gyöktermelést csökkenti. Nem csak, hogy a szabad gyöktermelést csökkenti, hanem ugye gyakorlatilag növelhető az amúgy antioxidáns enzimeknek a szintje ezekkel a folyamatokkal. És ezt állatkísérletesen, hogyha az eredményeket megmutatom, akkor az látható a metabolikus paraméterek értelmében. Itt felsorolnám, hogy ez SO, ez egy kontrollálatot jelent. Azért SO, mert ez egy áloperált állat, sem operated állatról beszélünk. Azért kell ezt kontrollálisan megcsinálni egy állatkísérletben, mert nyilvánvaló egy kétoldali petefészek eltávolításon esett állatműtéti körülményeit, kontroll esetben, hogy tudjuk valamihez viszonyítani, ugyanúgy meg kell csinálnunk egy normál állaton is, csak ebben az esetben a petefészek eltávolítás nem történik meg, a műtéti körülmény ugyanaz. Vannak olyan állatok, amik kontrollnak tekinthetők, ezen belül is van olyan, amelyik endogén-ösztrogén hiánnyal rendelkezik, illetve a kontrollokon belül is még csoportokat különíthetünk el. Itt van az abszolút kontrollcsoport, ami normál, nem, tehát gyakorlatilag nem végez tréninget ez az állat, illetve normál etetést kapott. A CR csoport jelöli a kalória megvont állatoknak a most történetesen a plazma leptin szintjét, illetve a HT-vel jelzett csoport, minden esetben most itt az előadásomban, az magas triglicerid, magas zsír diétán tartott állatokat jelent. Gyakorlatilag ilyenkor az állatok egy ilyen zsírrel megtömött húspogácsát esznek, és ezeknek vizsgáljuk meg a kardiovaszkuláris, metabolikus, gyulladásos hatásait. Látható, hogy egy ilyen állat esetében az ovari ektomizált állatoknál, itt az endogén ösztrogén hiányban elszenvedett állatoknál, azért a plazmának a leptin szintje, amely összefüggésben van gyakorlatilag a táplálék felvétele, jelentősen megnövekszik. Vannak olyan állatcsoportok, ahol trenírozva vannak ezek az állatok. Ezek az állatokat úgy trenírozzák, kétféle módja van ennek. Van olyan, amelyik úgy hívják, hogy rekreációs tréning, amikor az állat egy futókeréke felszerelt ketrecbe van, és eldönti, hogy mikor megyek befutni. Egyébként nagy mennyiségeket futnak, 4 kilométereket naponta ezek az állatok, maguktól döntik el, hogy mikor akarják ezt megtenni, és van az erőltetett tréning, amikor futópadra vannak kényszerítve. Nyilván minden tréning fajtának megvan a maga előnye és hátránya, és a maga mechanizmus, én most azért a rekreációs tréningnél maradnék. Itt azért megfigyelhető volt, hogy futás és a kalória megvonás együtt azért jelentősen lecsökkentette a plazma leptin szintjét, amely később maga után fogja vonni azt, hogy a táplálék felvétele ennek az állatnak csökkenni fog. Triglicerid koncentráció vérben gyakorlatilag egy zsíros etetés hatására jelentősen megnövekszik a plazmának a triglicerid szintje, ahogy ezeken az állatokon futást, illetve kalória megvonást alkalmazunk, akkor a szérum triglicerid szint jelentősen lecsökkenthető. Úgy az áloperált állatok esetében, mint ahogyan az ovariektomizált, petefészek eltávolított állatok esetében. Gyulladásos paraméterek, ugye, amit beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag a mieloperoxidáz enzim, illetve a gyulladásos citokinek gyakorlatilag magas zsírtartalmú diétán, illetve mozgás megvonásnál ezeknek a szintje azért jelentősen megnövekszik, viszont hogyha tréninget alkalmazunk, valamint egy kalória megvonást ezeken az állatokon, akkor jelentősen csökkenthető a gyulladásos folyamatokban szerepet játszó mieloperoxidáz enzimnek a szintje, valamint a TNF-alfa gyulladásos citokinnek a koncentrációja. Ugyanez vonatkozik az antioxidáns hemoxigenáz enzimre, ugye ennek az aktivitása az gyakorlatilag korrelál magával a szervezetben lévő endogén szénmonoxid szinttel, gyakorlatilag, hogyha futás hatására ezeknek az antioxidáns enzimeknek a szintje, illetve a koncentrációja jelentősen megnövelhető. Ez nyilvánvalóan azért jó, hogyha ennek az enzimnek a szintje megnövekszik, mind a mellett, hogy antioxidáns, amellett nagyobb mennyiségű szénmonoxid is keletkezik a szervezetben. Ha nagyobb mennyiségű a szénmonoxid, akkor az elek állapota is vazodillatatív, vagyis csökkenthető az esetlegesen már kialakult magas vérnyomás. Itt szeretném bemutatni, hogy hogyan is végezzük ezeket a vizsgálatokat. Felső ábrán ez egy patkány szív, ex vivo körülmények között működik. Úgy hívják ezt az oszlopot, hogy Langendorf perfúziós oszlop, és gyakorlatilag ugyanazokat a körülményeket biztosítjuk neki, ugyanazokat a nyomásviszonyokat, mint ami egyébként a szervezetben van, ugyanazt a keringést megpróbáljuk fenntartani, és egészen sokáig ezek a szívek képesek dolgozó állapotban működni. És ex vivo körülmények között rengeteg féle fajta paramétert tudunk vizsgálni, gyakorlatilag EKG-kat tudunk elvezetni, nyilvánvalóan bizonyos anyagoknak a hatásait lehet vizsgálni az iszkémiára való hajlamot, amit már korábbi ábrákon mutattam, és ezáltal gyakorlatilag az in vivo, vagyis az élő szervezetben lévő kísérleteknek gyakorlatilag megágyazni. Mert azért ez úgy működnek azért az állatkísérletek, hogyha az ember teheti, akkor először sejttenyészeteken, szövettenyészeteken dolgozik, illetve ex vivo körülmények között próbálja vizsgálni a paramétereket, és utána dolgozik in vivo az állattal, hogyha ennek van értelme. Infarktusos terület, amiről beszéltünk, tehát ugye, ami nagyon fontos, ugye mozgás hiányában magas zsír fogyasztásakor gyakorlatilag mondtam, hogy az infarktusnak a kockázata jelentősen megnövekszik. Hogyan is lehet ezt állatkísérletes modellben demonstrálni? Úgy lehet, hogy az előbb látható oszlopra felhelyezzük ezt a szívet, biztosítjuk neki a normál fiziológiás körülményeket, és létezik egy bal leszálló koronária artéria, amit lekötünk. Hogyha ezt lekötjük, ezt a ladot, laddal van jelölve, akkor gyakorlatilag nyilvánvaló a szív már nem képes fiziológiásan működni. Az egy dolog, hogy nem képes fiziológiásan működni, de tökéletesen vizsgálható azt, hogy mit bír ki a szív. Ugyanis például ezt a lekötést, ezeket durván ilyen 30 percig szokták végezni, és a szív ezt nagyon jól bírja egyébként, egy bizonyos ideig, meg bizonyos szívek bírják a 30 perc lekötést, és utána egy 120 perces reperfúziós szakaszban tökéletesen tud működni, majd ezt a szívet meg szokták festeni, és megnézik a nekrotikus sejteknek, a nekrotikus szövetnek az arányát az épp szövetekhez képest, és ezáltal tökéletesen lehet vizsgálni, hogy mekkora az infarktusos területnek a nagysága, akár egy kontroll állatnak a szívében, akár pedig bármilyen kezelésen, vagy bármilyen tréningen, vagy bármilyen diétán etetett állat esetében. Tapasztalható volt, ugye, hogy azokban az állatokban, ahol tréninget alkalmaztunk, ezek általában 6-12 hetes tréningek, ott az iszkémiás károsodás, illetve az infarktusos területnek a nagysága jelentősen lecsökken a maguk kontrolljához képest. Egyébként már magukban az ovariektomizált állatokban és az idős állatokban már amúgy is egy nagy a rizikó hajlam erre, és tökéletesen lehet futással egyébként korrigálni. Nem teljesen tökéletesen, de javítható az iszkémiára való hajlam, illetve csökkenthető az infarktusos területnek a nagysága. Ezen az ábrán egy ultrahangos felvételt láthatnak, egyébként ez egy 8 szívnek az ultrahangja. Nem tudom, mennyire látszik, de amit biztos láthat mindenki, a 4 üreget. Ez itt egyébként a nagyobb üreg, ez itt a bal kamra, ez itt a jobb kamra, és itt vannak a pitvarok, és ez egyébként a mitrális billentyű, ami ott csapkod, és tulajdonképpen ultrahangos echokardiográfiás felvételekkel tökéletesen lehet vizsgálni a szívnek az állapotát, amit most itt nagyon nagy adathalmaznak tűnik, de próbálok összefoglalni, hogy hogyan is van ez idős állatokban, és hogyan is van olyan állatokban, amik valamiféle sportoláson estek keresztül. Idősebb hímekben, illetve nőstény állatokban egyaránt mindenféle szívparaméter, ami a bal kamrára, ami a jobb kamrára, illetve a billentyűkre vonatkozik, romlik. És mindazok a paraméterek, amik itt pirossal ki vannak jelölve és csillagozva, akár a bal kamrai ejekciós frakció, akár a mitrális billentyűnek az állapotát vizsgáló paraméter, jelentősen javítható egy 12 héten keresztül alkalmazott rekreációs testmozgásról is, itt már bennem nincsen a kalória megvonás. És azt gondolom, hogy ezek a javulások, bár nyilvánvalóan nem hasonlíthatok össze egy fiatal szívhez, az fiatal szívnek az értékeihez, de azért ezek ahhoz jelentős javulások, hogy bizonyos kockázati tényezők a jövőben csökkenthetők legyenek, vagy akár egy fatális kimenetű infarktust ezzel el is lehet kerülni. Úgyhogy nagy jelentősége van. A kardiovaszkuláris rendszeren, illetve a testösszetételen úgy nagyjából már átmentünk ezeken a folyamatokon, hogy hogyan is viselkednek így az öregedés folyamán, viszont az idegrendszer állapotával még nem foglalkoztunk. akár endogén ösztrogén hiányában, akár a KOL erőlehaladtával az Alzheimer kóros eseteknek a száma jelentősen megnövekszik. Ennek patomechanizmusa nagyon-nagyon sokrétű, sokféle elmélet van erre, az amiloid plakkoknak az elmélete, a beta-amiloid plakkok agregációs elmélete, amit mi most itt vizsgáltunk, ennek felhalmozódása, a tau hiperfoszforilációján keresztül nyilvánvalóan az idegrendszerben szinaptikus diszfunkciókat eredményez, amelynek következménye lesz maga a demencia is. Mint mondottam, nagyon sokféle elmélet létezik erre. Mi most ezt az amiloid plak elméletet próbáltuk vizsgálni. Sokféle vizsgálati módszer van erre. Ezek közül a vizsgálati módszerek közül mi a PET vizsgálatokat választottuk, illetve szövettani vizsgálatokkal próbáltuk alátámasztani, hogy igenis van értelme a sportolásnak, vagy esetlegesen a kalória megvonásnak, akár időskorban is, és akár egyébként az időskori megbetegedéseknek a megelőzésére is. Itt felsoroltam, hogy egy szakirodalmat tettem be, hogy mennyiféle fajta támadási pont van az Alzheimer kóros betegségeknek a szakirodalmában, mit az oxidatív stressz redukcióját tűztük ki céljul, illetve olyan stratégiákat, amelyek az amiloid plakkokra vonatkoznak. És itt is kitüntetett szerepe van az antioxidáns enzimeknek, ahol most már összefoglalva beszeretném mutatni, hogy mit is csinál ez a hemoxigenáz enzim például, aminek nagyon-nagyon csekély a szakirodalma, most kerül gyakorlatilag a tudománynak a középpontjában. Ez a hemoxigenáz enzim gyakorlatilag a hem degradációján keresztül szénmonoxid felszabadulást eredményez, a szénmonoxid a rezisztenciereknek a vazodillatációját idézi elő, mind a mellett, hogy antioxidáns és antiinflammatórikus is bizonyíthatóan, és hatással van az LTP-re. Ugyanúgy a bilirubin is, ami a biliverdinből keletkezik, az oxidatív stressz ellen egy nagyon jó markermolekula, oxigén és nitrogén gyökök ellen, szintén antiinflammatórikus hatású. Ezek a kemikáliák, amik föl vannak tüntetve az ábrán, ezek tulajdonképpen olyan anyagok, amelyek a hemoxigenáz enzimet gátolják, ezek ilyen protoporfirinek, ez például az on-protoporfirin, illetve a hemin maga az, amely gyakorlatilag serkenti a hemoxigenázból a hemnek a degradációját. Tulajdonképpen összefoglalva elmondható, hogy maga ez a hemoxigenáz, ez egy detoxikáló enzim, egy potens antioxidáns, antiinflammatórikus képződéséhez, molekulák képződéséhez vezet, és nem csak, hogy kardioprotektív hatása van, hanem mindamellett neuroprotektív is. Ebben a kísérlet sorozatban szintén voltak idős állatok, hímek és nőstények egyaránt, és voltak fiatal állatok is. Az idős állatokon belül még voltak futó állatok is, most jelen pillanatban a fiatal állatoknak a futás értékeivel nem foglalkozunk. Ezek az állatok nyilván egy ilyen 3 hónapig, 12 hétig tartó rekreációs testmozgáson estek keresztül, és vizsgáltuk, hogy milyen idegrendszeri funkciók változhatnak. Nem sok reményünk volt bármire is, megmondom őszintén, de nagyon nagy csodálkozással tapasztaltuk az eredményeket. Az egyik ilyen kognitív funkció vizsgálatára alkalmas teszt, ez a Morris-féle Watermaze tesztnek hívják. Itt látható ezen az ábrán, illetve a két videón két medence. Gyakorlatilag ebben a medencében vannak tájékozódási pontok. A patkány alapvetően egy okos állat, tanítható tájékozódási pontok révén a platformot megtalálja már, amelyik patkány okos. Itt látnak egy idős nőstényt és egy idős futó nőstény állatot. Itt az idős nőstény állaton látszik, hogy össze-vissza kóvályog gyakorlatilag a medencében. Jelzem, hogy a hím állatokét föl se teszem, mert azok egyszerűen taníthatatlanok, még a futás hatására sem javult a kognitív funkciójuk, úgyhogy nem tudtam olyan videót kiválasztani, ami alkalmas lett volna, hogy 50 perc alatt sem találnák meg szerintem a platformot. Na, már ez az idős nőstény sem volt nagyon okos, tehát képtelen volt tájékozódni. Ez a, most kezdődik a videó, ez az idős nőstény állat, ugyanolyan korosztály, amely 12 hetes tréning periódoson esett át. Ez egy kicsit már okosabb lett, de még egyébként ez sem mondható túl okosnak, de megtalálta viszonylag rövid időn belül ezt a platformot. Ez ugye a kognitív funkciók vizsgálatára tökéletesen alkalmas teszt, amelyeket eredményeit ezeken az ábrákon szeretném feltüntetni. Gyakorlatilag itt a futónőstény és a futóhím állatok idős és fiatal egy-egy ábrán van ábrázolva. Itt látszik, hogy 60 szekundum alatt van ábrázolva azok az idős nőstények, illetve idős hímeknek a platform megtalálási idejük. Ez azért van 60 szekundumban ábrázolva, egyébként a szignifikancia viszonyok teljesen eltolódnának. Állatetikai okokból egészen egyszerűen 60 szekundum után ki kell szedni az állatot a vízből. És ez 60 szekundumban van meghatározva, és gyakorlatilag ezek az állatok 60 szekundum alatt nem találták meg a platformot, ugyanúgy a futáson nem átesett sem az idős nőstények, sem pedig a hímek. Azokon az állatokon, amelyeken 12 hetes tréning volt alkalmazva, minden nőstények, illetve a hímek esetében gyakorlatilag a kognitív funkciók javíthatók voltak valamelyest. Hozzáteszem, hogy azért nehéz ezekkel az állatok, hiszen az idős állatoknak azért már a szemük is károsodik, esetleg már vakok is lehetnek, úgyhogy nyilvánvalóan nehéz a tájékozódásuk. De nehéz megmondani, a szemmel kapcsolatos vizsgálatok azok még folyamatban vannak, hogy mennyire van szerepe ebben a tájékozódásban annak, hogy milyen a látórendszernek az állapota. A PET vizsgálatok ezeket a kognitív folyamatokat teljes mértékben alátámasztják. Ezek a PET vizsgálatok, itt az látszik csak, mind a mellett, hogy pacák látszanak ezek az ábrán, hogy azt kell nézni, hogy mi az, ami világít. Na most, ami világít, az nem jó, mert tulajdonképpen itt nincs is mese, teljesen mindegy, melyik agyi régióról van. Egyébként a frontális lebeny, a temporális lebeny, tehát a halánték és az előső lebeny, valamint a hipokampusz rész volt vizsgálva, de teljesen mindegy, itt azt kell nézni, hogy világít vagy nem világít. Idős nőstény állatokban, egyébként idős hímekben is, a következő ábrán majd megmutatom, jelentős az amiloid plakkok. A mennyisége az agy gyakorlatilag minden területén, és idős futónőstényekben azért a plakkok mérete jelentősen lecsökken. Ezt egyébként diagramon is ábrázoltuk, gyakorlatilag a futással, ezzel a 12 hetes tréninggel, mind a mellett, hogy a kognitív funkciók javultak, jelentősen javult az amiloid plakkoknak az állapota, gyakorlatilag csökkent az agyban lévő amiloid plakkoknak a mennyisége. Ugyanez vonatkozik az idős hímekre, és bár elmondtam, hogy nem szeretném föltenni a kognitív funkciókra vonatkozó vizsgálatokat idős hímek esetén, de azért a PET felvételek visítanak. Tehát idős hímek esetében azért sokkal több amiloid plakk figyelhető meg az agyi régiókban, ami futással egyébként szintén csökkenthető, de ez még azért még mindig soknak mondható. Tehát gyakorlatilag én azt így már így elmondanám, hogy kognitív funkció tekintetében, illetve idegrendszeri funkciók tekintetében azért a nőstények azok jobban reagáltak arra a futásra, arra a 12 hetes tréning periódusra, mint a hímek. A hímekben is javultak a paraméterek, de a nőstényekben azok azért kifejezettebb javulást mutattak, és még a szexuális dimorfizmus még idős korban is megjelenik. Szövettani vizsgálatok is alátámasztják ezeket az eredményeket, amiloid plakkoknak a vizsgálata szövettani metszeteken történt, szövettani festésekkel, gyakorlatilag a vaszkularizációnak a mértéke az, ami változtatható futással. Itt a bal ábrán, az ábra bal oldalán az idős nőstény értékek vannak föltüntetve, az idős nőstényekről elvégzett szövettani vizsgálatnak az egyik metszete. Itt ezek meg már a futó nőstények csökkentek, lehet, hogy nehezen látszik, de csökkentek az amiloid plakkoknak a festődése, illetve az amiloid plakkoknak a mennyisége, és a vaszkularizáció futás hatására lényeges javuláson esett keresztül. És hogy ezeket a morfológiai vizsgálatokat, bár már azt szokták mondani, hogy a morfológia után már senki nem kíváncsi a molekuláris biológiára, de igenis nagyon-nagyon fontos szerepe van, mert hogy ez mégis azért okozati következmények vannak. A már sokszor emlegetett hemoxigenáz enzim, a frontális kortexben, a frontális kéregben, a hipokampuszban, illetve a temporális lebenyben ilyen értékeket mutatott. Gyakorlatilag a hemoxigenáz enzimnek az aktivitása a frontális kéregben mind nőstény, mind pedig hím állatok esetében futással javítható. Ugyanúgy a hemoxigenáz aktivitás a hipokampuszban is sem nemek közötti különbség, sem futás és kontrollcsoporti különbség a temporális lebenyben viszont nem volt kimutatható. Mi is a jövő? Hát sokan ez a jövő tulajdonképpen. A jelenlegi stratégia az, és ez van a kutatásoknak a középpontjában, ez van a fókuszban, a várható élettartamnak a megnövelése 85-ről 115 évre. Hát azt gondolom, hogy ez nagy falat, egészen 2030-ig. Ez egy új stratégia. Jelen pillanatban tehát hidra élő lényeken történtek vizsgálatoknak az áthelyezése humán, esetleg rágcsáló vonalra, és gyakorlatilag cél még az, hogy nem csak a molekuláris szintű vizsgálati eredményeket szeretnénk bemutatni, hanem nyilvánvalóan jó lenne humán vizsgálatok eredményét is ezzel együtt demonstrálni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét!
Köszönjük szépen az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket a Szabad Egyetem Szeged előadás keretében egy hét múlva. Dr. Ungvári Krisztina, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar egyetemi adjunktusa tartja meg a Fogorvostudományi Kutatások, avagy Mit tehet a sejt című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.